Sziasztok, ez itt a Gründ, a Business Flow 8 üzleti podcastja, ahol megmutatjuk, hogyan lehet eljutni az ügyfél hiánytól az ügyfél bőségig. Mai vendégünk Bártfai Balázs, a Salesform alapító tulajdonosa, online marketing szakértő, stratéga, és arról fog beszélni, hogy mi az, ami még az ügyfél szerzésnél is fontosabb. Beszélgető társam Varga István, a Business Flow 8 alapítója, és Szalai Ádám vagyok, kommunikációs szakértő. Kezdünk!
Nos, amikor elkezdtük tervezni azt, hogy lesz egy ilyen adásmenetünk, hogy ügyfél hiányból ügyfélbőség, akkor egyből rákerültél a listámra, Balázs. Üdvözlünk nagyon sok szeretettel.
Köszönöm.
Azért kerültél rá a listámra, mert hogy te igazából a tutit szereted mondani. Azt a nyers őszinteséget én nagyon kedvelem, ami így benned van. Nem mindenki szereti ezt szerintem, de én kifejezetten ezt nagyon kedvelem benned. És azért is hívtunk meg, hogy kendőzetlenül kérdezzünk, mert biztos vagyok abban, hogy tuti válaszokat fogunk kapni. És akinek nem inge, az ne vegye magára, de alapvetően szerintem az, amiket mondasz, az olyan vállalkozói bölcsetek és igazságok, hogy visszatom mindenki tanulnak. Úgyhogy welcome!
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Próbálok megfelelni a feladatnak, hogy...
Nem kell nagyon kendőzetlenül indulni azért, de hogy ugye, ha arról beszélgetünk, hogy ügyfél hiányból ügyfélbőségi, az egyik probléma az, hogyha nincs elég ügyfél.
Igen.
A másik probléma meg az, hogyha ugye jött, vásárolt, elment, és nem lesz belőle törzsvásárló. Hogyan lehet ezzel segíteni?
Hát én nagyon sokat gondolkodtam például hasonlatokon, hogy hogyan lehet vállalkozóknak átadni gondolatokat, amik összetettek. És például erre én azt a hasonlatot találtam, hogy ha valaki éhes, akkor azt gondolja, hogy többet kell lennie. És amikor egy vállalkozó éhes, akkor nincs elég bevétele, nincs elég vevője. Akkor az a logikus következtetés, hogy ha nincs elég bevételem, éhezem, akkor kell több vevőm, aki több pénzt költ el nálam. És ez egy nagyon logikus dolognak tűnik. De annyira logikus, hogyha én el akarok adni bármit egy vállalkozónak, akkor csak oda teszem elő, hogy vevőszerzés. És akkor vevőszerzés TikTokkal, vevőszerzés Instagrammal, vevőszerzés podcasttel, vevőszerzés hírlevélküldéssel, és akkor már is könnyebben fogják megvenni, mert hogy úgy látják, hogy jé, van itt valami, ami csillapítja az éhségemet. Csak ezzel az a legnagyobb probléma, hogy nem erre kellene fókuszálni. Nem a vevőszerzés, nem az új és új vevőszerzésre, hanem arra kéne fókuszálni, hogy egy meglévő vevőm, az amíg mi kapcsolatban vagyunk egymással, együtt dolgozunk, az mennyi pénzt hagy nálam összesen. Nem egyszer, hanem összességében. És hogyha ezt a gondolatot valaki elkezd ízlelgetni, akkor rájön arra, hogy valójában nem az a titok, hogy megszerezzek egy vevőt, hanem hogy hogyan adok el neki újra, meg újra, meg újra, meg újra. És ha megnézem az összes stratégiát, ami Amerikából jön, ami stratégia, tehát nem egy lépéses valami, hogy csinálj TikTokot, csinálj Instagramot, legyen weboldalad, csinálj email marketinget, hanem egy stratégia, ami lépésről lépésre felépített dolog, Ott látszik, hogy van egyszer egy első vásárlás, és van egy újravásárlás, előtte meg van valamivel megszerzem az ő elérhetőségét, kb. Így épül fel az összes értékesítési stratégia.
Ez a, jól értem, hogy te most összefoglaltad, hogy mit nevezünk ügyfél értéknek, és az ügyfél élettartam,
igen,
a leköltött összeg,
igen,
az az ügyfél érték.
Így van.
Ezek szerint ez tök jó dolog, mert nem mindenki gondolt ezt még végig.
Mert ugye egy vállalkozás annyira összetett dolog, mint például a táplálkozásunk, az egészségünk. Tehát, hogyha a nem jó dolgokra fókuszálunk, akkor nem jó eredményt fogunk elérni. Tehát, hogyha például maradva a táplálkozás hasonlatánál, hogyha csak arra koncentrálunk, hogy mennyi kalóriát viszünk be, mert ugye azt hallottuk mindenhol, hogy ha minél kevesebbet viszünk be, annál inkább fogyunk, akkor az nem egy jó cél, mert arra kellene fókuszálni, hogy mennyi minőségi kalóriát viszünk, amitől nem éhezünk. Mert hogy a kólában is van kalória, a McDonald's-os hamburgerben is van kalória, de a fehér rizsben és a csirkemellben is van. És ez a kettő nem összehasonlítható abból a szempontból, hogy a szervezetünk abból építkezik. Most a vállalkozásunk is egy szervezet, amit mi építünk föl a saját tudásunkból, és nem mindegy, hogy mire fókuszálunk ott. Tehát ha én csak arra fókuszálok, hogy mindig legyenek vevők, 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 Nem foglalkozok azzal, hogy milyen minőség az a vevő, nem foglalkozok azzal, hogy mennyi pénzért szereztem meg, hogy mennyi időm ment ebbe bele, és mennyit költel nálam, akkor egy nagyon rossz helyre helyezem a fókuszomat. Ha viszont arra kezdek el fókuszálni, hogy olyan vevőket szerezzek, akinek el tudok adni újra, meg újra, meg újra, akkor a vállalkozásom már is növekedésnek indul, mert ha belegondolunk, gyakorlatilag az egész világunk ebben az újrahasznosításos irányba megy, ez a no wasting, ne pazaroljunk. A vevőket se pazaroljuk. Tehát, hogy egy 10 milliós országban élünk, 4 millió ember dolgozik rendszeresen, nekik van bevételük. Tehát ő a mi célpiacunkat kerülünk. Tehát elpazarolhatjuk őket? Tehát, hogy mindig jön majd új és új és új? Nem. Ez egy kis zárt rendszer. Meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan alakítsuk ki azt a közösséget, akikkel tudunk együtt dolgozni hosszú távon. És ezt már akkor megfogalmazzák maguknak a vállalkozók, csak nem így. Ők úgy hívják, hogy építsünk márkát. Mert ha márkát építik, akkor lesznek körülöttem ezek az emberek, majd vásárolnak. Vagy valami történik, nem tudom pontosan, de úgy érzem, hogy magam köré kell gyűjtenem embereket. Érzik, hogy ezt kéne csinálniuk. Vagy azt mondják, hogy nagyon jó terméket kell fejlesztenem, elégedettel kell tennem a vevőket. De miért? Hát, hogy mert azt gondolom, hogy ha elégedett, akkor visszajön és vásárol.
De hogy milyen érdekes, hogy táplálkozási példában indított a bűvőt, is tudod érni. Mindig magamra veszem táplálkozási példát a csirkemet, és de ha visszatérünk egyébként ide, hogy itt van ez az ügyfélszerzés, és hogyan adunk el újra, meg újra, meg újra. Én azt vettem észre, hogy alapvetően vállalkozóként nekem is nagyon sok problémám volt, és a vállalkozóknál észreveszem azt, hogy óriási probléma az, de oké, de mit adok el? Tehát hogyan csinálok ebből akár tehát az, hogy termékem vagy szolgáltatásom van, de hogyan lesz ebből ajánlat is. De neked igen-igen nagy veszőparipád az, hogy ajánlatot csinálj, ne terméket és szolgáltatást adj el. Igen. Egyrészt kíváncsiuk a miértre, okay. Másrészt pedig a hogyanra, hogy hogyan csinálunk egy termékből vagy szolgáltatásból ajánlatot, amit jobban vesznek és félhetően többet vagy többször megveszik.
Hát nem is tudom, hol kezdjem a miérttel, jó? Hogy miért kezdtem én ezzel foglalkozni? Az első könyvet a Tartalom Marketing a gyakorlatban címmel írtam meg, akkor meg voltam róla győződve, hogy a legtöbb vállalkozásnak az a problémája, hogy nincsen tartalma. És akkor nem tudom, tehát akkor jött az az időszak, hogy mindenki elkezdett blogolni, social media felfutott, tartalomélyesek voltak ezek a platformok, és rájöttek a vállalkozók, hogy nagyon jó dolog, hogy csináltam egy weboldalt, szuper, hogy kiizzadtam magamból azt az 5 menüpont tartalmát, és akkor kész vagyok. Nem, mert rájöttünk, hogy ennyi nem elég, tehát hogy itt a tartalmakat kell gyártani, és hogy nem volt tudás arról, hogy hogyan és milyen tartalmat lehet, és értelme, hogyan lehet a tartalommal eladni. Megírtam a könyvet, sok embernek tetszett, hívtak előadásokra. A könyvem értékesítésnél itt a probléma, hogy oké, hogy hogyan fogom eladni. Ekkor született meg a Salesform szoftver, amivel majd napig foglalkozunk, és a Salesform szoftvernek az értékesítése és működtetése hozta azt a problémát, amit én korábban nem láttam meg, és a legtöbb vállalkozó biztos vagyok benne, hogy nem lát, hogy nincs a vállalkozóknak mit eladni. Mert ugye ott van a szoftver, és automatizálni lehetne a rendelést, az első lépés, hogy elmondom, hogy hívják, amit el akarok adni, a következő dolog, meg hogy adok neki egy árat. És ebből a két dologból már következik is az, hogy a Magyarország az e-commerce, az miért webshop súlyú, mert az egy tök egyértelmű dolog, hogy megvettem a nagykerben a cipőt 5000-ért, és eladom 10000-ért, vagy a Temu-ról korábban megrendeltem 8000-ért, és eladom 16000-ért azoknak, akik nem tudják, hogy létezik a Temu, és akkor ez volt az üzleti modellem. De ha szolgáltatásról beszélek, vagy oktatásról beszélek, akkor már nem már egyértelmű ez a dolog. És akkor az volt általában, hogy hát de nem tudom beárazni, mert ez attól függ. Mitől függ? Hát, hogy mit akar a vevő? Vagy hogy a vevőnek mekkora a forgalom, mert az alapján árazok.
Mit kér vele?
Én nem tudom, hát ő tudja, hát én honnan tudnám? És hiába marketinggel bárki, hiába olvas el minden könyvet, bármilyen social media platformon, bármilyen képzésen vesz részt, nem lehet eladni az interneten valamit, aminek nincs egy konkrét ára, és nincs benne az, hogy itt fogok kapni, ha megveszem. És ez egy hatalmas probléma. Nekem a kedvenc ilyen példám, hogy lelkesen megvette a szoftverünket egy szakértő, majd felhívott egy hónap után, hogy Balázs, nagyon jó a cuccod, meg minden, szuper ez a Salesform, csak ott akadtam el, hogy nem tudom, hogy mit adjak el. Tehát mondom, eddig mit adtál el? Hát Instagram szakértő vagyok. És mondom, mit adtál el? Hát attól függik lehet az ügyfélnek. Hát akkor mondom, valamelyik ajátodat tölts föl. Hát neki nincs ilyen. És akkor nem tud vele mit kezdeni. És a statisztikánk nagyon érdekes amúgy, hát valaki találkozik a szoftverünkkel, ugye vállalkozók nagyon sok mindent tehetnek a cégük érdekében, általában arra nem fókuszálnak, ami a lényeg, hogy eladják a cuccukat. Találkozik vele, beregisztrál, nem drága a szoftver, fél évig parkolópályán tartja, mert nincs rá ideje, majd fél év után kezd el vele foglalkozni, és utána még fél év telik el, mire megszerzi mondjuk az első vevőjét. Olyan, mint hogy a magyar vállalkozások az elképzeléség és a vágyék mögött kullognának 8-10 hónappal. Mert nem tudják, mire kéne fókuszálni. Szétfolynak. És amit ugye, bocsánat, az elején mondtál, hogy szereted azt, hogy ilyen megmondó vagyok. Én mindig azt kerestem egy összetett rendszerbe, hogy mi a mag, mi a lényeg, az a 20%, ami az eredmény 80%-át hozza, és a többi sallangot le kell róla fejteni, mert nyilván az is fontos egy idő után. Én azt az ökölszabályt szoktam mondani, hogy ha nincsen meg online a 100 milliót, tök fölösleges foglalkozod azzal a 80%-kal, ami az eredmény 20%-át hozza, csak a finom hangolások, hogy hogyan tudunk tovább skálázódni. De amíg ezt nem érted el az online értékesítésedben, addig a lényegre koncentrálj. Amikor Amerikában egy 50 000 dolláros tréningen azt mondják, hogy egy értékesítési rendszer, egy weboldal, amíg nem hozott ki belőle az 1 000 000 dollárt, ne csinálj mást. Egy social media platform, egyetlen értékesítési csatorna, egyetlen weboldal, egy hirdetési kategória, amíg ki nem termeled, ki nem préseled belőle az 1 000 000 dollárt, ne foglalkozz mással.
Tök más piac az amerikai egyébként, nyilván arányaiban más, mert volt egy ilyen beszélgetésem egy Amerikában élő fiatalemberrel, és így mondja, hogy kérdez, milyen foglalkozó, és mondja, hogy hát ő ilyen szivas dolgokat gyárt, úszás könnyítésre, vagy az úszás mondjuk tartás javításra. És mondja egy példát, hát például gyártok ilyen belős csont alakú dolgokat, ide kell a térdek közé szorítani, és a gyors úszásnál javítja a lábtempódat. És mondja, mi a biznisz? Hát azt mondja az, hogy Amerika úszó nemzet, és 2 millió hivatalos úszó van, és ezen kívül még jó néhány millió úszik, és ha csak az igazolt úszóknak a 10%-a vásárol 10 dollárért ilyet, akkor számolj. És akkor úgy értettem, hogy miről beszélsz, és nyilván egyébként az is érdekes, hogy a weboldal jelentése a vállalkozói szférában Magyarországon, az attól valami csodát várnak. De alapvetően egy weboldal önmagában nem ér semmit.
Én is ezt akartam egyébként mondani, hogy a legnagyobb, jönnek hozzám is vállalkozók, és aztán elkészült az új weboldala, megnézné. Mondom, én megnézem, de mi fog attól történni? Én ezek az egyetlen. Tehát, hogy...
Gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy a weboldal halott, ha nem tud eladni. Tehát, hogy lehet, hogy nagyon szép a weboldalad, amit egy katalógus, büszke vagy rá, meg tudod mutatni a barátnőinek, apukádnak, anyukádnak, a párodnak, és akkor mindenki azt mondja, hogy nagyon szép. Eladott valamit is? Nem? Akkor halott. Azért nem akartam belemenni ebbe, hogy sales funnelek, meg landing oldal, meg sales oldal, mert nem tudom, hogy most dobálozzak ilyen szavakkal, de alapvetően, amikor én honlapról beszélek, akkor csak erről beszélek, tehát olyan értékesítési oldalról, aminek egyetlen célja van. Én azt szoktam mondani a vállalkozóknak, hogy mindenki csináltasson magának cégbemutató oldalt. Ez az a klasszikus weboldal, amire gondolnak, mert akkor megnyugszik, és akkor léphetünk tovább, és akkor dolgozhatunk.
Én szeretnék belemenni egy kicsit egyébként ebbe, akár a sales oldalba, mert az, hogy egy sales oldal mitől válik sales oldal, nyilván attól, hogy vásárolnak. Nyilván, azon keresztül. A hirdetéseidet, vagy az email marketinget, hogy tudod tereled, azt meggyőzi, és ennek a következménye a vásárlás. Ha magáról a sales oldal és a landoló oldalról beszélünk, abban mi a titok? Tehát mondjuk, hogy nekem felépíteni egy ilyen sales oldalt. Én tudom, tehát ez a csak akarok egy szakavatott szakértő beszélne erről, te van neked.
Össze fogom fűzni az ajánlattal.
Na, Figyelünk.
És Rubik kocka is lesz benne.
Nem,
de egyszer néztem, hogy van valami trükkje, meg kell tanulni. Nem kötött le annyira, nem volt annyira sose sok időm. De ha el akarok adni Rubik kockát. Ugye, mi a baj a Rubik kockával? Az, hogy bárhonnan be lehet szerezni. És akkor ilyenkor jön az, hogy az emberek árérzékenyek. De ez nem így van, csak nem hülyék. Tehát, hogyha bemegyek egy üzletbe, felpróbálok egy napszemüveget, nagyon megtetszett, lefotóztam a rajta lévő számot, és fölmegyek a netre, és megtalálom 60 ezerért olcsóbban, akkor most mi tartson engem vissza attól, hogy ugyanazt a napszemüveget megrendeljem 60 ezerrel olcsóbban?
Felveszed a kedvet, szóval egy napszemüveg
ára. Például.
Segít ez a helyi
vállalkozáson. De ugye ezek plázában vannak, és az is egy helyi vállalkozás. Értem, tehát hogy ez ilyen, ha jó fej vagyok, akkor visszamegyek oda, ha nem, akkor nem. És akkor nem az van, hogy árérzékenyek a vevők, de hogyha két terméket össze tudok hasonlítani, és semmi különbség nincs köztük, csak az ár, akkor az ár alapján fogok dönteni. Hogyha két könyvelő ugyanazt a szolgáltást kínálja a könyvelést, az egyik az 10.000 forintos óradíjon, a másik 5.000 forinttal, a 5.000-es fogom választani, mert fogalmam sincs, hogy mennyi órába kerül a könyvelésem, csak ezt egy dolgot tudom összehasonlítani. Hogyha van egy tervem, hogy eladjak Rubik kockát, akkor csináltok egy weboldalt, több menüponttal, bemutatkozom a Rubik kockát, az előnyeit, írhatok ilyen dagályos szövegeket, amiket is szoktak írni, hogy ma már mindenki tudja, hogy a Rubik kockát azt azért Rubik Ernő találta fel, magyar talán, és beszéltek ilyen senkit nem érdeklő Wikipédiás szócikkekben erről a dologról, nagyon kicsi az esély, hogy ez el fogja adni a Rubik kockát. Hogyha felépítek egy értékesítési folyamatot, akkor általában az első lépés az mindig az, hogy megpróbálom leválogatni a piacomról azokat, akiket ez a téma érdekel, amivel én foglalkozok. És akkor mondjuk tegyük fel azt, hogy akkor bonyolítsuk egy kicsit, nem magát a Rubik kockát adom el, hanem egy tanfolyamot, amivel segítek megtanultani, hogyan rakd ki a Rubik kockát. És akkor ezt akarom nekik eladni. Honnan tudom, hogy ki az, aki vevő erre a dologra? Hát először is megpróbálok betenni a piacomra olyan úgynevezett ilyen horgokat, mert ráharadtak az emberek, felkelti a figyelmüket, mert őket ez a dolog érdekli. A Rubik kocka. Lehet, hogy már kaptak egyet, és nem tudják kirakni, zavarja őket. Vagy például a munkahelyen kirakta a főnököm, most azzal menőzik, és én is ki akarom rakni mondjuk gyorsabban, mint ő. Tehát valami dolog van, amit el akarok végezni az életemben, ez a Jobs to be done keretrendszer. Megtalál egy ilyen hirdetés, ha ez engem érdekel abban a pillanatban, rákattintok, azért, mert többet akarok tudni róla. És az a landoló oldalba kerülök, annak semmi más dolga nincsen, csak átadni azt a szükséges mennyiségű információt arról az ajánlatról, amit én meg fogok kapni akkor, hogyha megteszem azt az egyetlen dolgot, amit ezt a weboldal kér tőlem. És itt van a titok. Egyetlen dolgot kell, hogy kérjen tőlem az a weboldal, nem többet, egyet. A landoló oldalak első lépése általában add meg az e-mail címet. Miért?
Hát ugye el tudjam küldeni a fantasztikus.
Jó,
nyilván, persze.
Igen, ez az egyik, hogy el tudjam küldeni neked a fantasztikus dolgot. De nem csak ezt tudom meg, hanem le tudom mérni az érdeklődési szintedet. Tehát, hogy te mondhatsz bármit, hogy téged érdekel a Rubik kocka. Én el is hihetem meg, hogy te is elhiszed, hogy téged ez a dolog érdekel. De abban a pillanatban, hogy döntés elé vagy állítva, hogy megadod az e-mail címedet azért, hogy jobban többet tudj erről a témáról, vagy sem, ott dől el, hogy téged tényleg érdekel, vagy sem. Ha megadod az e-mail címedet, akkor érdekel téged az annyira, hogy megadod az e-mail címedet. Tehát tudom rólad, hogy te egy sokkal inkább készen vagy arra, hogy vegyél tőlem valamit. Ez az érdeklődésnek egy erőteljes jele, de még nem kellett, hogy vásároljál. És ez miért nagyon fontos a mai világban? Nem csak azért, hogy gyűjtsünk e-mail címeket, nem csak azért, mert hogy azt mondja mindenki, hogy e-mail listát kell építeni, hanem azért is, mert ma már minden hirdetési rendszer az mesterséges intelligencia alapú. A hirdetési rendszernek el kell mondanom, hogy figyelj, nekem olyan emberekre vannak szükségem, akik ilyenek. Azt mondom a hirdetési rendszernek, hogy nekem olyan emberekre van szükségem, akik vásárolnak, akkor nekem prezentálnom kell neki legalább egy hét alatt 50 vásárlót, hogy meg tudja tanulni, hogy ők milyenek. Ha nem tudok heti 50 vásárlót prezentálni neki, nem tudja megtanulni, nem fog működni a hirdetés.
Sokkal nehezebb 50 vásárlót megszereznem, mint 50 e-mail címet.
azt mondom a hirdetési rendszernek, hogy nekem azok az értékeseik megadják az e-mail címet, sokkal könnyebb 50 e-mail címet gyűjtenem egy hét alatt, ezért sokkal jobban be fog tanulni a hirdetési rendszer arra, hogy nekem kik a jó vevőim, ki fogja helyettem válogatni, és jobban fog működni a dolog. És nekem arra kell majd koncentrálnom, hogy aki megadta az e-mail címét, azt hogyan vezetem tovább egy folyamaton, ahol végül vásárol lesz. Tehát megadta az e-mail címét, nyilván a következő logikus lépés az az, hogy felkínálok neki valami terméket. Hogy akkor figyelj, itt van az oktatásom, hogyan kell kirakni a Rubik kockát. És akkor, ha ő ezt megveszi, fizet, akkor csenget nálam a kassa. És hogyha én kevesebbet költök el hirdetésre, mint amennyi kassa csöngött nálam, akkor tök jól működik a vállalkozásom. És elégedett vagyok. Ha ez nem így van, akkor azt mondom, hogy szar a hirdetéskezelőm.
Vagy szar a weboldalam. Vagy valami szar, de biztos, hogy nem az, amit én csinálok. És azon múlik minden, hogy én, amit adok nekik az embereknek ajánlatot a pénzért cserébe, azt ők elég értékesnek tartják-e ahhoz, hogy fizessenek érte.
Hogyha amit én kitaláltam, azt mondják, hogy figyelj, Rubik kocka tanfolyamat tudsz tőlem venni 15 000 forintért. Na most akkor ez kell, vagy nem kell? Összehasonlítom az életemben, hogy miért szoktam fizetni, és ahhoz fogom viszonyítani. Hát 15 000 forint volt legutóbb, mit tudom én, egy felső a plázába. Megérdekel még itt egy Rubik kocka tanfolyam? Hát nem tudom. Azt sem tudom, mire jó ez.
Megkapom el a YouTube-on ingyen.
Lehet, hogy YouTube-on fenn van ingyen, utána olvasok, igazából nem érdekel a téma.
És akkor döntenek az emberek. Akkor lesz jó vállalkozásom, hogyha azt fogják mondani, hogy úristen, ez a Balázs annyira hülye, mert én ennél többet is adtam volna ezért, amit ő most nekem odaadott 15 ezerért. Ennyi az online értékesítés. Ad egy papírdarabot, azt kevesebbre kell, hogy értékelje, mint azt, amit én adok. Ez az ajánlat. Az ajánlatom jó, visszautasíthatatlan. Az azt jelenti, hogy van egy réteg, aki azt mondja, hogy ne, fogba szár, tedd el a pénzem, az annyira jó. Ez az ajánlat.
Azért nevetek csak, mert múltkor szaladtam bele egy ilyenbe, egy angol srác, azt hiszem basszus gitározni. Tanít, én szeretném basszus gitározni, és hogy teljesen fordítva volt a történet, mert ő azt akarta eladni, hogy én magán basszus órákat vegyek tőle, ez nem érdekelt online, viszont amit meg megvettem volna pénzért, azt meg ingyen adta. Tehát, hogy nagyon sokszor van szerintem, ez tényleg nem tudja, hogy mit ad el valójában, és nem tudja megfogalmazni, és nem érti a piacot, és ilyen szempontból hallgattam, amit mondasz, hogy ez azért rengeteg lépésben való gondolkodás. Mert hogy onnan indultunk, hogy itt van a rövidlátó vállalkozó, aki azt mondja neked, hogy értem Balázs, tök jó ötlet, de én most éhes vagyok. Rögtön akarom a levőt. Hogy lehet őket átbillenteni? De hát azt mondod, hogy szoktál beszélgetni így is, hogy megmutatod nekik ezt a lehetőséget, meg azt a lehetőséget.
Amúgy valójában ez egyszerű. Tehát, hogyha a szóval értékesítést egy stratégiát tekintem, mondjuk sakknak, akkor ez közel sem olyan bonyolult, mint sakkozni. Ez inkább olyan, mint van a sakkban mondjuk 5 nyitás, amit meg lehet tanulni, meg utána van 3 lépés, és akkor betanulsz 3 ilyet, akinek sose sakkozott, azt meg fogod verni 5 lépésből, mert ő nem látja át ezt a folyamatot.
Így néz ki az online értékesítés, hogy megtanulsz egyet, de nem is kell 5-öt, csak egyet, és azt csinálod. De nem kell itt feltalálni a spanyol viaszt, tehát ezek ki vannak dolgozva, le vannak tesztelve, ezek nagyon jól működő stratégiák. Minden vállalkozás típushoz vannak működő bevás stratégiák itt a magyar piacon is. Nincsenek nagy titkok. Tehát én konkrétan el tudnám mondani bármilyen vállalkozásnak fölteszi a kezét, hogy neki hogyan kéne az online eladni. Csak a folyamatot ismételnie kell. Begyakorolni, jobbá tenni. De akkor mi múlik? Tehát, hogyha mindenki fel tudná építeni azt a folyamatot, akkor a nagy kérdés az az, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy tőlem vegyenek, és ne a másiktól. Igaz? Következő kell hozzá.
Kell egy olyan ajánlat, ami az én célpiacomnak szól. Vagyis meg kell határoznom a célpiacomat. Vagyis kell készítenem célpiacomként ajánlatot. És akkor na, itt az első lépés, amit így lelkesen így átugrottak a vállalkozók, ezzel most nem foglalkozunk, inkább csináljunk TikTokot, már most azt mondták. És nem ülnek le végig gondolni ezeket a folyamatokat, kvázi nem élezik a fejszélyüket, csak tudjátok, ez a klasszikus mondás, ha 3 órám lenne kivágni egy fát, 2 óráig élezném a fejszélyüket. Tehát senki nem csinálja, mert azért vállalkozó, mert amint eszébe jutott, hogy fát kéne vágni, neki esik. és vág, és vág, és vág, és izomból vállalkozik, és rendülettel, és erővel, és hatalmas kitartással, ezért működik a legtöbb vállalkozás.
De nem gondolta végig sose ezeket az alapokat, mert ezek így fájnak végiggondolni, leülni, végiggondolni, hogy ki az én célpiacom. Mert általában, hogyha ezen elgondolkoznak, akkor szembesülnek azzal a problémával, hogy hát de nekem több is van. És azért nem tud csinálni landing oldalt se, mert hogy válasszak ki egyet, amikor nekem több szolgáltatásom is van. Akkor kihez beszéljek? És akkor próbálnak így összemixelni mindent egy weboldalra, hogy beszélnek a fiatalhoz, az idős, az anyukához, az apukához, az egyedül lévőhöz, a házashoz, mert nekik is jó. És akkor az egész egy hatalmas nagy katyvasz lesz, és ők is érzik, hogy nem jó, de nem tudják, hogy ezt hogyan lehetne máshogy csinálni. És akkor erre a megoldás az valójában nagyon egyszerű. Szét kell szedni szálakra. Meg kell határoznom egy célpiacot, és neki létrehozok egy ajánlatot. Meghatározom a következőt, és neki létrehozok egy ajánlatot. Piaconként hozok létre ajánlatokat, még akkor is, hogyha a végén mindenki basszus gitározni fog tanulni.
Csak más lesz a job still done. Tehát, hogy lehet, hogy azért akarsz megtanulni basszus gitározni, mert szereted otthon pengetni a gitárt, és szeretnél ebben fejlődni, eljátszani a kedvenc számodat. Akkor neked ez az a feladat, amit meg akarsz csinálni. Megtanítok neked a kedvenc számaidat, hogy hogyan lehet eljátszani basszusgitáron jól. De lehet, hogy másnak pedig azért akar megtanulni basszusgitározni, mert szeretne becsajozni. És azt hallottam, hogy tudok gitározni, lesz csajom.
Igen, kidél a basszusgitár, akkor nem lesz. Nem lesz. Motorozással volt ilyen barátom.
Hogy azért motorozok, mert ha le van motorod, lesz csajod.
Nem jött be.
Nem jött be. Jól rosszul csinálta.
Nem lehet semmilyen trükkel, semmilyen Jedi elme manipulációval rávenni az embereket arra, hogy olyat csinálnak, amit nem akarnak. Azt kell kiszolgálni, amit akarnak, és fel kell bennük erősíteni, hogy lehet, hogy mindig így volt, hogy átlis, annyi dolgom van, de azért jó lenne megtanulni basszusgitározni, de annyi dolgom van, hogy most ezzel nem foglalkozok. És egyszer csak így megtalál valami, pont azzal az üzenettel, pont azokkal a dolgokkal, ami benned van, és akkor azt mondod, hogy nagyon csináljuk.
Megtanítom azt a három módszert, ahogy a 12 bar blues el tudod játszani, és 5 perc alatt. Nyilván kell. De hogy egyébként most így gondolkodtam végig ezt, hogy most van-e ajánlat, vagy nincs ajánlat, és lehet, hogy sokszor ez már ott megakadt, hogy nem látja a vállalkozó a problémát. Beleszeret valamibe, azt akarja eladni, és nem a másik fejével gondolkodva nézi meg a történetet.
Hát biztos. Tehát ha nézzük a cápák között, tehát nem tudom, biztos sokan nézik, hogy oda kimennek a vállalkozók, és akkor a tévében nézve nagyon egyértelműen látszik, hogy mennyire hő ötlet. Ő ezt nem látja, mert ő bele van szerelmesedve, és van, aki 200 milliót belelő, meg a családi házát is beleteszi egy ötletnek a megvalósításába, és akkor azt mondják neki, hogy ezt hagyd abba, akkor úgy jön ki, hogy nem értették meg a cápák.
Igen.
Tehát, hogy nagyon bele tudunk szerelmesedni az ötleteinkbe, és erre én azt szoktam mondani, hogy
a vállalkozás az nem az érzelmi szükségleténk kielégítéséről szól. Az a hobbi. A vállalkozás az arról szól, hogy megoldjuk a piacon lévő embereknek egy valódi, fájó problémáját. És nyilván mindenki azért kezd el vállalkozni, mert ő találkozik az életében egy problémával, és meg akarja oldani. Csak nem biztos, hogy ez a probléma olyan nagy, hogy más is akarja, vagy van-e rá fizetőképes kereslet. Tehát erre eszembe jutott az a hölgy, aki pizzás dobozból csinált tartót, hogy a pizzát az öléből tudja enni, és akkor talán még pohártartó is volt benne, mert neki ez egy probléma volt, hogyha sokat rendel házhoz pizzát, és akkor miből legye meg. De tényleg ekkora probléma ez, hogyha ő csinál egy speciális pizzás dobozt, akkor azt majd meg fogja tőle venni a legtöbb pizzéria drágábban, hogy az emberek erről tudjanak enni?
Ja, hát ezt jól be kell tudni lőni, mert ott van az a pasos, akinek az volt a szívfájdalma, azt hiszem az amerikaiaknál van így hálaadáskor, hogy a kettét töröd a csontot, és akkor, hogy akinél a hosszabb van, a szerencsés lesz. És azt mondja, itt vagyok 48 évesen, mindig a kistesóimnak volt a lehetősége, rám összesen 7-szer jutott, és megcsinálta műanyagból, és mondjuk neki vagyon lett belőle. Tehát, hogy azért valamikor bele lehet tenyerelni valamiben, ami mögött tényleg van igény, de sokszor veszélye van annak, hogyha csak bele szeretünk a dolgokba.
Erre hadd reflektáljak, ez egy nagyon érdekes jelenség. Ugye mi a hírnek a definíciója?
Hát azt szoktuk mondani, amit valaki valahol el akar titkolni. Az a hír.
Én azt a definíciót találtam hozzá, hogy a hír az, aminek a bekövetkezési valószínűsége nagyon ritka. Minél ritkább valaminek a bekövetkezési valószínűsége, annál nagyobb a hír értéke. És akkor a...
Tehát mondjuk kétszer nagyobb esélyed van, hogy belecsap el a villám, mint hogy 4-5-ös lottón.
Na, hogyha valaki belecsap a villám, azt megírja az újság, mert az hírértékű. Ha valaki egy ilyen találmánnyal gazdag lesz, azt megírja az újság, mert hírértékű. Hogyha az utcánban lakik egy vállalkozó, akinek van egy 300 milliós vállalkozása, és jól él a családjával, azt nem írja meg az újság, mert nem hírértékű. De ebből az következik, hogy azokkal az információkkal van tele a fejünk, amik annyira ritkák, hogy megírták az újságok. Tehát, hogy erre reflektálva, igen, lehet, hogy bejön ez a ketté tépma csontot, de ez annyira ritka, hogy egyszer megírta a világsajtó, és mindenhol elterjedt
az
azok.
Vagy az a réteg
De reagálok, tehát ugye ez, amit te is mondtál, amerikai piac, tök más. Tehát, hogy eleve sokkal több a vevő, nagyobb pénztárcával rendelkeznek, hajlandóak több mindent megvenni.
Magyarországon én továbbra is azt mondom, hogy ez a vevőszerzés, ez egy átverés, ez egy nagy marketing mitosz, amivel a vállalkozóktól kell letolni mindent. De nem erre kéne koncentrálni, hanem arra, hogy ha megszerzek egy vevőt drága pénzért vagy drága idővel, hogyan fogok neki újra eladni, hogyan lesz annyira elégedett, hogy újra és újra vásárolt tőlem.
Segítek. Most egy huszárvágásra átérjünk az előfizetésekre.
Azt is elhoztad! Igen, az előfizetés az egy jó módszer arra, hogyha eleve abban gondolkozok, hogy hogyan hozzak létre egy olyan terméket, olyan szolgáltatást, olyan oktatást, ami előfizetéses, akkor megoldottam egy
vágással azt a problémát, hogy hogyan fog neki eladni újra és újra.
Mitől jó egy előfizetés? Mit tesz jó egy előfizetést?
Az, ami jobbá tesz egy vállalkozást, hogyha a valódi problémát old meg. Tehát, hogy itt van az a csont. Hogyha ez tényleg egy valódi probléma, hogy minden háladáskor veszekedés van belőle, akkor az anyuka vesz minden gyereknek egyet, és akkor ők ketté tépik, és akkor nem egy csont van egy pulykában, nem van több is. Ez ugyanaz, mint amikor az anyuka két tortát süt, mert hogy az egyik gyereknek van születésnapja, de hát a másik se sírjon. Akkor ez működni fog. Hogyha az előfizetésem egy valódi problémát old meg, amire az embereknek igénye van, akkor működni fog. De ez sem egy csoda. Tehát, hogyha kitálok valamit, ami senkinek nem kell, és azt mondom, hogy akkor most előfizetésbe áruljuk, az nem olyan, mint hogyha csinálok egy startupot, és odaírom, hogy AI. És akkor majd jönnek a befektetők, mert most ez a magic world, hogy van benne AI. De hogy adjak megoldást is. Ha kitálok egy vállalkozási ötletet, a legrosszabb dolog, amit megtehetek, hogy nekiállok megcsinálni. Annál rosszabb a világon nincs.
Hogyha kitalálom azt, hogy például itt van ez az aloe vera, és akkor mindenki szeretne otthon aloe vera kenőcsöt, de hát hogyan lehet kivonni ebből a növényből, kitálok egy kütyüt, amit beleszúrok az aloe verába, és akkor másnap reggelre lesz egy ilyen krém tubus, és mindig feltöltődik, és akkor friss aloe vera krémet tudok magamra kenni. És ez egy zseniális, beleszeretek ebbe az ötletbe, elkezdem megcsinálni a prototípust, legyártjuk, belőlök minden pénzt, levédem az összes szabadalmat, megveszem hozzá az összes domét, mindent megcsinálok, és amikor ebben már készülök, na akkor azt mondom, hogy jó, akkor elfáradtam benne rohadtul, de akkor jön az utolsó cseresznye a torta tetején, adjuk el. De ez nem így működik. Tehát, ha megcsináltad a termékedet, akkor vagy a startvonalnál. Akkor megvetted azt a dolgot, amiben bele kell tenni a tortát, de mi is tortát, nem hogy cseresznyét teszünk a tetejére. Onnan a neheze, hogy ezt el kell adni, az a nehéz rész. Szóval soha senki ne csinálja azt, hogy kitalál egy terméket, és megcsinálja. Soha senki ne csinálja azt, hogy kitalál egy szolgáltatást, és először beszerez hozzá mindent. Megveszi, kibérli, felújítja. Soha senki ne csinálja azt, hogy kitalál egy oktatást, és elkezdi felvenni a videókat, a hanganyagokat, legyártja a szöveges dokumentációban. Ne ezt csinálják! Először csinálnak belőle ajánlatot, találják ki, hogy az mitől lesz értékes, és próbálják meg előértékesíteni. Először adjanak el, és ha látszik, hogy a piac validálta, tehát vannak emberek, akik adnának érte tényleg pénzt, na utána kell csak ezt megcsinálni, nem előtte. Fordítva van ez a dolog. Magyarországon az embereknek van mit eladniuk, csak nem tudják, hogyan kell eladni. Amerikában fordítva van.
Az amerikaiak tudják, hogyan kell adni, de a legtöbbnek nincs mit eladni, ezért működik iszatosul az affiliate. Rengetegen gazdagok abból, hogy én másnak a cuccát árulom, nem kellett kitalálnom, elkészítenem, nem kell foglalkoznom az ügyfélszolgálattal, csak el kell adnom. Az a legtisztább dolog, kapok érte 30%-ot, jól élek. Magyarországon is jól élnek az értékesítők, a jó értékesítő jól él. Nem kell csomó mindennel foglalkoznia. De egy vállalkozó azt gondolja,
hogy ő feltaláló, és nem értékesítő, akkor oszlopon ül. Egy vállalkozó értékesítő.
Nem, ez izgalmas, ez azóta is ezen jár az agyam, hogy ez teljesen fontos. De hogy tudod, te hogy egy ilyen szemléletformáló vagy? Tehát, hogy alapvetően, hogy lehet... Mindig itt tartok még ezzel a lábbillentéssel, hogy lehet előbbre jutni. Tehát, hogy mivel tudod rávenni azt, aki mondjuk éppen éhes, hogy elkezdjen máshogy gondolkodni. Mert hogyha ezt sokan elkezdenék máshogy csinálni, sokkal jobb lenne a piac. De azt mondod, hogy ez a magyar piac, ez még nincs itt.
Ültem szembe egy barátommal, és mondom neki, hogy hát dagadt vagyok, folytom kéne. És azt mondja nekem, hogy mit iszol? Hát mondom, sört. Azt mondja, na ez a baj, látod, igyál vizet, na Balázs edz. Ez az egyszerű, hogy megmondja, hogy...
Ez a fájdalmas szemlélet.
Ez a ne gondolkodj annyit, csináld,
igen.
Tapasztalj, javítsd, mérj, és utána formáld, te ez vagy.
Jó az a példa, mert nekem is azt mondták, hogy ha nem innék sört, akkor lehetne kockás hasam edzés mellett. És akkor azt mondom, hogy én nem azért edzek, hogy ne igyak sört. Én azért edzek, hogy ihassak sört. Tehát mindenkinek el kell tudnia dönteni, hogy mi a prioritás. Hogy van annyira fontos valami, hogy lemondjak valami másról. Sokan hiszik azt, hogy úgy működik a világ, hogy csináltok valamit, amit eddig nem csináltok, úgy, hogy mindent megtartok. Tehát nem lehet új szokást kialakítani, úgy, hogy minden régi megmarad. Ez nem fér bele valamiről, mindig le kell mondani. Amúgy visszatérve, hogy hogyan lehet meggyőzni valakit, aki éhes arról, hogy így gondolkozzon. Hát könyörgöm, ha éhes, nincs pénze. Ha nincs pénze, miért terméket fejleszt, miért nem adja el? Miért nem adja el? Mert fél.
Hát kiderülhet az álomról, hogy nem működik.
Kiderül az álma, nem működik. Úristen, mi van akkor, hogyha megveszik és még nincs kész valami? Hát fölmész a Kickstarterre, vagy az Indiegogo oldalakra, közösségi finanszírozásos oldalak, ott csak olyan dolgokat árulnak, ami nincs kész. Előre meg tudok venni valamit, ami csak ötlet. És lehet, hogy meg két év múlva lesz belőle valami. Megveszik az emberek? Nézzétek meg, hogy hány millió dollár dobnak össze ilyen termékekre. Nézzük meg, hogy ezek az oldalak összesen hány milliárd dollárt gyűjtöttek már ilyenekre. Az emberek szívesen fizetnek. Megveszünk koncertjegyet egy évvel előre. Mi a különbség? Semmi. Miért nem csináljuk? Ez nem arról szól, hogy jaj, azért nem csinálom, mert éhezek. Nem erről szól, ez valami más, ez ilyen belső blokk. A vállalkozás ez egy önfejlesztő út. Én azért szeretem. Mindig önmagunkkal találkozunk ezen az úton, és rájövünk, hogy mi vagyunk azok, akik saját magunkat mindig elgáncsoljuk, csak keresünk egy kifogást, ami a külső körülmény, ami tőlünk független, hogy ja, hát én ezt csinálnám, csak hát nincs még kész a termékem. Ja, hogy nem kell termék, várjál. Akkor az a baj, hogy... és akkor valamit kitalálok.
De egyébként, hogyha az ajánlatot nézzük, hogy ne misztifikáljuk a történetet, ez lehet akár öt jó mondat is, hogyha az el van találva.
Oké, beszéljünk az ajánlatról. Az ajánlat és a termék között az a különbség, hogy bemegyek a boltba, és meg akarom lepni a páromat, be akarok neki venni valamit. Vehetek neki egy tábla csokit, és lehet, hogy ennek tök örülni fog. De ha veszek egy ajándékkosarat, amiben van csoki, van ital, van bombon, van valami, csomag, az nyilván értékesebbnek fogja találni. Tehát az ajánlat, az mindig termékhalmozás. Összecsomagolok. Ez szolgáltatásnál szokott, meg oktatásnál is szokott bonyolult lenni, hogy jó, de mit lehet adni. Mondok, mondjuk oktatásra mondok például. Hogyha azt mondom, hogy eljössz hozzám egy tantermi képzésre, és itt megtanítom neked mondjuk egy gyorsolvasást, ez jutott eszembe. Ez egy termék. Ha más is tanít gyorsolvasást, akkor az árak alapján fognak dönteni. Ha azt mondom, hogy eljössz hozzám, megtanítom neked a gyorsolvasást,
kapsz egy munkafüzetet, amit utána hazavihetsz és feldolgozhatsz, az egészet felvesszük videóra, amit földarabolunk 10 perces részekre, és ezt a videót bármikor vissza tudod nézni, megkapod az egész előadás hangfelvételét, majd utólag egy hét múlva egy zoomos csoportos konzultáció során átbeszéljük az elakadásaidat, adok hozzá egy Facebook zárt csoportot, ahol a hozzád hasonló emberekkel tudsz beszélgetni és kérdezni, illetve adok neked egy olyan könyvet, amivel a legkönnyebb gyakorolod a gyors olvasást. Ez az ajánlat.
Okay. Jó, csak gondoltam, hogy jó, hogyha tisztában teszünk.
Okay. De értékesebbnek tűnt?
Persze.
És ha mind a kettő azt mondom, hogy 15 ezer, akkor ezt fogom választani. Uh-huh. Mondok szolgáltatásnál példát. Szolgáltatásnál mondjuk én festő vagyok, szobákat festek ki. Akkor ugye ezt klasszik árajánlat biznisz. Tehát, hogy elmondod, hogy te mit akarsz, attól függően mekkora a fal fölött, mit kell vele csinálni, adok rá egy árajánlatot. És akkor a végén az lesz, hogy ugyanaz a falfeltre valaki azt mondja, hogy 2,5 millió, valaki azt mondja, másfél millió, valaki azt mondja, hogy 800 ezer forint. És akkor hogy döntünk? A 800 ezer túl gyanús, azt nem választjuk, a 2,5 millió túl drága, a másfél millió az, hogy rendben van, drága, de hát ez az ár, ezek szerint azt fogjuk választani. Na most, egy szolgáltató hogyan csinál ebből ajánlatot? Tehát elmondja pontosan, hogy mit fog megkapni. Tehát, hogy elmondom azt, hogy figyelj, hétre fogunk jönni, hogyha késünk, 10 percenként fizetünk neked 5000 forintot. Ne raboljuk az időre. Ki fogunk takarítani magunk után, nem hagyunk szennyest. Felhúzunk a lábunkra egy ilyen védőfokorját. Nem fogjuk használni a WC-det, mert tudjuk, hogy senki nem szereti. Ne adj nekünk se enni, se inni, mert nem kérünk ilyet, de másfél óra ebédszünetet elvárunk tőled. Ha végeztünk a munkával, akkor utána egy hét múlva kimegy a főnök, megnézi a munkát, a bármi hibát találtok, azt még le fogjuk javítani. És itt tovább, és itt tovább. Tehát a szolgáltatásnál elmondom, hogy mi minden tartozik bele a szolgáltatás csomagomba, ami lehet, hogy neked egyértelmű, de a vevődnek nem az. Hogy mi ezt eddig is csináltuk. És akkor itt jön be a kommunikáció, hogy elmondom, hogy nálunk mit kap meg a festéssel.
Szuper, csak hogy azt szerettem volna, hogy lássuk akkor pontosan, hogy kell az ajánlatot ahhoz felépíteni, hogy el lehessen jutni oda, hogy akkor előfizetős rendszerben tudjon gondolkodni az ember.
Igazából ez ettől független, tehát nem akartam ennyire az előfizetéseimbe vinni, mert úgyis kevés időnk van már.
Köszönöm.
De alapvetően, ha begyűjtöm az e-mail címet, akkor fogják megadni az emberek az e-mail címüket bármiért, hogyha olyan ajánlatot prezentálok nekik, amik azt mondják, hogy ez értékesebb, mint az e-mail címem. Ha nem adják meg az e-mail címüket, az egy dolgot kell csinálnom azon az oldalon, növelnem az ajánlat értékét. Ha megadta az e-mail címét, és utána a következő oldalon felkáp neki valami terméket, akkor fogja megvenni, hogyha az az ajánlat, amit ott adok neki, az értékesebbnek tartja, mint az a pénz, amit kérek érte. Ha nem veszik meg, akkor nem elég értékes az ajánlatom, tehát mit csinálok? Hozzáteszek újabb terméket, hozzáteszek újabb szolgáltatást, hozzáadok valamit, hogy a csomag értékesebb legyen. És ezek nem feltétlenül olyan dolgok, ami nekem pénzbe kerül. Mert ha azt mondom, hogy én konzultációba utazok, és adok neked egy konzultációt, meddig tart nekem a konzultációt felvenni videóra, hogyha Zoomon van, és odaadni neked? Ez egy plusz. Ha azt mondom, és a hanganyagát is megkapod, meddig tart nekem? Semeddig, de lehet, hogy neked értékes. Ha azt mondom, hogy csinálok közbejegyzetet, és azt is megosztom veled, adok munkafüzetet, utánkövetést, bármegyebet, ettől értékesebbé teszem. És ha értékesebb, többen fogják megvenni. Tehát mindig csak az a titok, hogy növelem az értékét. Ha előfizetést akarok eladni, ugyanez. Nincs különbség. El kell mondanom, mi minden van benne az előfizetésben, és növelem az értékét. De egy nagyon fontos dolog, hogy nem az az érték egy előfizetésben, hogy nagyon sok anyagot adok. Hogy nagyon sok videó, nagyon sok hanganyag, nagyon sok szöveg van benne. A legtöbben azért mondanak le egy előfizetést, mert úgy érzik, hogy túlterheli őket.
Nem ér ennyit.
A Netflixet másoljuk, mert hogy az előfizetések ős anyja, de a Netflixnél nem az az érték, hogy végtelen mennyiségű videó van. A Netflixben az érték az a 10 millió dolláron fejlesztett ajánlói algoritmus, ami az én szokásaim alapján újabb sorozatokat és filmeket javasol nekem. A Spotify-nál nem a végtelen zene az érték, hanem az ajánlói algoritmus, ami az én zenei szokásaim és ízlésem alapján újabb zenéket javasol nekem. Ez az érték, hogy valaki megmondja nekem, hogy mind kell végigmennem ahhoz, hogy elérjem a célomat. És akkor működik jó egy előfizetés, ha van egy út, amin végigvezetem őket, de saját tempójukban tudnak haladni, do it yourself. És még egy csomó más dolog, de ezt a könyvemben leírtam. Van 7 szempont, aminek meg kell felelni.
Kiszélsz azért legyen a végén.
Hát annyira kevés az idő, hogy nem tudok mindent elmondani, de ha visszahívtok, még beszélek erről.
Az abszolútban én beszéltem sokat.
Á, csak addig, amíg át nem mentünk a kockába. Jó, nagyon szépen köszönjük, Bárfai Balázs volt a vendégünk, a Salesform alapító tulajdonosa, akitől megtudtuk, hogy hogyan kell ajánlatban gondolkodni, és mitől lesz egy ajánlat értékes. Köszönjük szépen!
Én köszönöm, itt lehettem.
Vegyétek meg az előfizetés könyvét.
Előfizetés a vállalkozásod jövője. Keres rá. Ahogy ingyen adom.